Miért csak arra kérlek, hogy szólnál egy jó szót, hogy elmehetnék innen, mert igen düledeznek a falak, és ha a török tüzet vet a palánkokra, megsülünk mindahányan. Köszönetem az ott való uraknak és vitézeknek. Kelt öreg lakon, Anno Domini 1586 Joachim de Kácián. A diák kezében megzörrent az írás, amint az asztalra tette. László pedig olyan féle mozdulatot tett, mintha valakinek a torka felé nyúlna. Hát, te írtad, Kácián. A diák még parancsot várt. Elmehetsz, fiam, mondta a kapitány, és összenéztek, mikor becsukódott mögötte az ajtó. Jó szomszédság, mondta Csomai, és még szerencse, hogy elkaptuk ezt a levelet. Majd ír másikat, vélte Potyondi. Azt alig hinném, csikorgatta fogát László, mert levágom ezt a hazug kutyát, ezt a hitvány dögöt. És amíg te Kácián után jársz, ahova el sem engedlek, anyádat meg felperzselik a császár vitézei, mondta keserűen Csomai. Nem merek Bogicsnak a szemébe nézni. A magyar kapitányok kikopnak az öreglaki végházból, meg a bolondváriból is. Nem voltak megbízhatók. Ezek a megbízhatók, a Kácián meg a Kalas. Úr Isten, hová leszünk? Fogyunk és koldus tarisznyát hordhatunk nem sokára ezek között, a latrok között. Saját országunkban. László topogott és nem találta a helyét. Rossz volt az álma a kutyának, mert már keresteti a levelet. Aludni sem tudok, ha anyámékra gondolok. Ennek a jóskának meg adok egy tallért, kapitány uram. Fel kellene hivatni, hát ha hallott még valamit. Jóska szítta a fogát, amikor hívatták. Fene ezt a pénzt gondolt a furfangosan szerzett tallérra. Amikor belépett a szobába, László a vállára tette kezét. Okosan viselkedtél, Jóska, itt van egy tallér, megszolgáltad. Jóska aggódó egér szemei vidáman megvillantak. De most elöltesd meg az eszed, elmondtál-e mindent? Jóska a földre nézett, és a ficekféle tallérra gondolt. Nem beszéltek-e ott a sötétben másról is? Rógatta László. Csak amit már mondtam, vitéz uram. Csak a levélről beszéltek meg, hogy mink is szoktunk lovat kötni már, mint hogy a magyarok. Meg ütött homlokára Jóska. Eune, majd elfelejtettem valami kallós uramról, sutyorogtak, akinek ők vitték a második levelet, mert hogy az első elkallódott. Jól van, fiam, elmehetsz, mondta a kapitány, mert a másik kettő néma megdöbbenéssel nézett össze. A veszedelem árnyéka nagyra nőtt Lászlóék háza felett. A levélpárja már Kales kezében van, aki ha aranyat szimatol valahol, tudták ezt a fonódiak, a tulajdon anyját is tűzre hányta volna. Azokból a hazátlan vallonokból való volt, akik Isten csapásként járták az országot, és lélektelenül gyilkolták a magyarságot. Ezek gyűlöltették meg a németséget, akik valójában éppenséggel nem voltak németek. Amerre jártak, gyász és gyötrelem virágzott a nyomukban. Könny, vér, láng és üszkös falak maradtak utánuk. És amikor hazafelé tartottak, egy-egy vallontiszt után 8-10 szekér hordta a rablott zsákmányt abból az országból, melyet a török ellen megvédeni kellett volna. Ezek az éhes vadállatok kergették a magyarságot a török karjaiba, mely sokkal emberségesebb volt, türelmesebb, sőt, akárhányat találunk köztük, akik nemesek voltak szívben, lélekben egyaránt. Ám bár az igazság kedvéért hozzá lehet még tenni azt is, hogy ezek az ország pusztító férgek is a felséges császár vitézei voltak. És ezek közt a dúvadak közt is kimagaslott Kales Rudolf kapitány, aki azzal alapította meg hírét, hogy az egyik jobbágyfalut, mely a koppányi töröknek adót mert fizetni, porig égette, és karóba húzatott mindenkit, aki idejében el nem menekülhetett. A bolondvár környéke így aztán lassan elnéptelenedett. A vérig kínzott jobbátság behúzódott a berkekbe, melyek végtelenül húzódtak a Balaton partján. És Kales, miután adót nem szedhetett, portyázásokkal tartotta fenn magát, nem törődve azzal, hogy török vagy magyar volt-e az áldozat. Csomai kapitány jól látta László megdöbbent tekintetét, és maga is azt gondolta, nincs veszteni való idő, ismerték Kalest. Az a pár jobbágyház, amely megbújva húzódott a bézsenyi berek szélen, Lászlóék háza mellett alig segíthetett. Ha valahol meglobbant a láng, és a süket éjj csendben durrant a mordály, az agyon kínzott nép eltűnt a lábban, melynek útvesztőit csak ő ismerte. Hány ember kell? Kérdezte Csomai. Bár ijedelemre nincs ok, az a bitang előbb szimatolni fog. Talán fürkészőt is küld, és ha megrohanná is a házat, legfeljebb 10-15 embert visz magával, akik nem beszélnek és osztoznak vele, az ő hűséges vallonjait. Tízet gondoltam, mondta László, és pár napig elmaradnék, kapitány uram. Összeszedem a berki népet, és megerősíteném az udvarházat. Az árkot is megásnánk, mert már át lehet lépni rajta, a palánkokat is kifoldoznánk. Aztán gondoltam még egy rejtett utat a berekbe. Volt ott apámnak egy kis nádháza. Ki tudja, mire lesz jó. Én nem ülhetek otthon, és az asszony nép, ha baj van, arra menekülhet. Mikor indultok? Már mennénk, topogott László. Nem vagyok nyugodt, amíg otthon nem leszek. Hát akkor készüljetek Isten nevében. A lovászok közül vígy hatot, többit meg, akit akarsz. Közben reggel lett. Bogics a korláton támaszkodott, amikor László és Potyondi leértek. Karon fogták. Gyere, Márkó, nagy dolgok történtek. Ne siessetek, morgott Bogics. Ha nagyot lépek, még lotyog valami a fejemben. Másként kutyabajom, csodaszer a kapitány medicínája. Ám bátor, fertelmesen csíp. Na, beszéljetek! Elmondtak mindent. Az indulatos horvát véresen rágta a szája szélét. Hát ez az, nem mondtam! Megállj, kutya! És verte a mellét. Én is ott leszek, ha még nem tudod, ki az a Bogics Márkó szigetből, és még engem szidott a kapitány. Ki legyen a negyedik? Kérdezte László. Ágai Pista, hiszen tudod, számadása van neki is ezekkel a dögvész hordókkal. A nap akkor fordult delelőre, amikor kidobogtak a hídon. Kurta árnyék járt alattuk, és elnyelte őket nem sokára az izegő nádas. Az öreg ház most sűrűbben nevetett. János a félkarú udvaros is felvarta dormányára a hiányzó pitike gombokat, és a lótrágyát elhordta a kapu mellől. Ne mondja a vendéglány, hogy ez akármilyen ház. Nem vendég, az János bácsi, nevetett Böske, a belső lány, mert hogy örökbe fogadta a nemzetes asszony. Má meg sokat tudsz, te lány, dörmögött az öreg, de azért örült a hírnek. Tudom, amit tudok, fogta Böske csendesre a nyelvét. Hallottam, amikor meghozta László úr, aztán a nemzetes asszony nagyon kárpálta, hogy minek hozta ide annak a lányát, aki a nemzetes urat elemésztette, valami Oglu nevű, de most már szereti, ami nem is csoda, hiszen olyan szeretnivaló. Az öreg udvaros meghökkent. Aztán nem félsz, Böske, hogy nyakon cserdítlek ennyi töménytelen hazugság után? Sose halljak semmit, ha nem hallottam, erősködött a lány. Azt is mondta László úr, hogy ő meg levágta ezt az izét, a nehézség a nevit.
Oglut?
Az hát! Aztán a török halódásában ráhagyta a lányt, mert árva volt szegény, az anyja meg magyar.
János gondolkodóba esett.
Olyan igaz formán beszélt a lány, meg aztán honnan tudná, ha nem hallotta volna.
Hát csak annyit mondok, Böske lányom, hogy ne avatkozz az urak dolgába, ne fülelődj,
mondta korholóan, ám bár igen megörült a hírnek, mert jó gazdája volt Babocsai uram, és annak idején sűrűn kívánt a fekete halált Oglunak. Aztán meg, hogy itt maradt a kis török leányasszony, akitől mosolygósra váltak még a falak is. Így van rendjén, dohogott, mikor egyedül maradt. Babocsai uramat levágta Oglu, Oglut meg lekaszálta László úr. Az adósság le van róva, a lány meg ráadás. És megkente zsírral a kapuforgóit, meg igen csikorogtak hajnalban, amikor a jószágot kieresztették. Ne neszezzen az a kapu, hadd álmodozzon még a kisasszony. A kis török leány szemein felszáradtak már a könnyek. Idegen világba csöppent, s ez a világ meleg volt és napsugaras. Babocsainé megmutogatta a házatáját. Ez itt a kertünk, kislányom. Ha nem sok a víz, tavaszon szépen terem. Bár lusták ezek a lányok, magam meg nem igen hajladozom már. Majd én csinálom, asszony néném. Koppányban is volt kertem. Itt egy kis csend ereszkedett közéjük. Koppány. Elmúlt. Hát ez jobb föld, az bizonyos, ha szereted a kertet, örömöd lesz benne, Dus. Mindig elfelejtem a neved. Dusmáta, mosolygott a lány, de Zsuzsának is hívtak. Persze, hogy Zsuzsa, a fene se tartja ízben ezeket a pogány neveket. És mentek tovább. Ez itt a régi gát, amikor még vizet eresztettek a ház köré.